Hazekas Sándor vagyok, talán a többieket is alig szükséges itt bemutatni, ugye Kőszegi Péter és Szentlátoni Szabó Géza lesz segítségemre abban a feladatban, hogy bemutassuk Vadai István frissen megjelent kötetét, de sajnos elvesztítettük Istvánt nem olyan nagyon régen, viszont egy nagyon nagy feladatot hagyott ránk, és ezt a feladatot igyekszünk erők szerint minél jobban megvalósítani. Konkrétan az én feladatom az, hogy a hagyatékot, ezt a nagyon nagy anyagot kellően tudja hasznosítani a szakma. Én vagyok a közvetítő, tehát ha bárkinek bármilyen kérdése van a hagyatékkal kapcsolatban, akkor az én feladatom erre válaszolni és segíteni ebben. Nagyon nagy segítséget kaptam az Irodalomtudományi Intézettől, talán nem, hogy mondjam, tehát ezt mindenképpen el kell, hogy mondjam. Egyrészt a kötetnek a megvalósításában, másrészt pedig a hagyaték gondozására kapok egy évig támogatást a Miskolci Egyetemen keresztül, és így tehát minden lehetőség adott arra, hogy minél jobban felhasználjuk ezt a hagyatékot. Ez a hagyaték, ez digitális formában maradt ránk, és az egyik első meglepetés, ami ért engem, az az, hogy ezt a könyvet gyakorlatilag megszerkezte már, tehát a fejezeteket egymás után beszámozva megtaláltam az Istvánnak a gépén. Ez a hagyaték most különben digitális másolatban, biztonságban helyezve a Szegedi Egyetemen található, teljes mértékben lementve archiválva, tehát nem lehet hozzá nyúlni, változtatni rajta, viszont hozzáférni azt lehet, és kell is. Ez a kötet, ez Vada Istvánnak a megjelent tanulmányait tartalmazza. Egy picit hozzá kellett, hogy nyúljunk, hiszen egy korábbi struktúrát találtunk. Utána írt több tanulmányt is István, az istenes énekeknek a szemmáján dolgozott tulajdonképpen haláláig, és ebben az ügyben több publikációja is volt, illetve ugye a Leuliánus és Lukrécia szerzőségével kapcsolatos munka is hiányzott ebből a kötetből. Beillesztették a helyére, ugye a struktúra az egészen egyszerű, ugye az a cím, hogy Fától az erdőt, Balassi Bálint kötetének kéziratos és nyomtatott hagyománya, teljesen világos a struktúra Istvántól megszokott módon. Az első fele az a Balassi kódexel és a kéziratos hagyománnyal foglalkozik, a másik fele pedig az istenes énekekkel, tehát a vallásos tartalmú szövegekkel és a nyomtatott hagyománnyal. Istvánnak ugye erős természettudományos vénája van, egy nagyon-nagyon matematikus gondolkozása, és egy nagyon jó alapot jelent szerintem arra, hogy folytassuk a Balassi kutatást. Erre tulajdonképpen rá is vagyunk kényszerítve ezáltal a kötet által, hiszen az utolsó nagy tanulmány, ami az istenes énekeket összefoglalná, az nem készült el. Megvan az összevetés, a korrelációja a forrásoknak, megvan egy vázlat erről, egy rezümé. Van egy 20 perces előadása Istvánnak, amely az első megközelítését tartalmazza a témának, tehát ez a következő időknek egy nagyon súlyos feladata lesz, ezt megpróbálni valamilyen formában befejezni a munkát. Nem akartam azt a látszatot kelteni, hogy ez az ő műve lesz, ezért hiányzik ez a tanulmány a végéről. Úgy láttam, hogy ez inkább egy ilyen továbbírása, vagy tovább gondolása az ő munkájának, semmiképpen sem lehet összehasonlítani az ő saját munkájával. Nagyon sokan megtalálják a teremben jelenlévők magukat ebben a kötetben, nagyon sokan inspirálták Istvánnak a munkáját, természetesen nekik köszönet jár, és ha bárkinek bármilyen kérdése van hagyatékkal kapcsolatban, akkor keressen meg, de rövidre van szabva az időnk, ezért inkább átadom a szót a kollégáknak. Köszönöm szépen!
Kedves barátaim, Vadai Pista bizonyos értelemben egyszerre volt a tanítványom, a legjobb lektorom és kiváló kollégám, akitől sokat tanultam. A tanítványt ne valami lekezelő attitűdnek tessék tekinteni, azért merészeltem így fogalmazni, mert egy nagyon kellemes szegedi konferencia után, amikor is az elfogyasztott borok megoldották a nyelvünket, Pista azt mondta, hogy én vagyok az egyik mestere. Tehát nagyon örültem, de kíváncsi voltam, hogy Pista, ki a másik? Azt mondja, hogy Horváth Iván. Hát ezen egy kicsit elgondolkoztam, mert ez egy sajátos összetétel. De hát Pista is egy sajátos összetétel volt, kiváló irodalomtörténész, filológus, textológus, de azt hiszem, hogy tulajdonképpen az igazi szakmája a lektorság volt. Ezt úgy értem, hogy olyan kiváló, tényleg a szakma krémjei, Manicai Tibor, Stoll Béla, Pirnát Antal, és így tovább, Eckhardt Sándor, tudnám sorolni, voltak azok, akiknek kipécézte az írásait, és megtalálta azokat az apró vagy nem apró logikai hibákat, amelyeket ő aztán felülbírált, és ezekből egy másik koncepciót alakított ki. Kétségtelen, van olyan, hogy nem bizonyítható az, amit Pista mond 100%-ig, de akkor is valószínűbb a levezetés egzaktsága miatt, mint a korábbi állítások. Nagyon sok mindenben értettünk egyet, néhány dologban nem. Most azokat az írásokból, hát néhány részletet ebben a pár percben emelnék ki, amelyek szerintem a balassi kutatásban alapvető felismeréseket tartalmaznak. És hadd jegyezzem meg, hogy ebben a kötettel tulajdonképpen egyetlen nagy baj van, az, hogy már Pista halála után jelent meg. Nagyon jó lett volna, ha lehetett volna, hogy az életében, már csak azért is, mert akkor a legkompetensebb személyiséggel vele lehetett volna megvitatni néhány kérdést. Viszont nagyon jó, hogy megjelent. És ezért őszinte köszönet a szerkesztőknek, Ötvös Péternek, Fazekas Sándornak, és őszinte köszönet az Irontudományi Intézetnek és mindenkinek, aki ebben segített. Hadd említsem még meg a már szintén halott Jankovics Jóskát, aki ennek a kötetnek a szerkesztője, és nem akármilyen szerkesztője volt. Igazán nem akarom most Klancait idézni, ezt a bizonyos éjfélkor még dolgozó, stb. Szöveget, de a Jóska hívott fel éjfélkor és kérdezett dolgokat a szerkesztés kapcsán, hihetetlen részletesen és alaposan ment végig a szövegen, gondolom ezt te is meg tudod erősíteni. Nos, a bravúros gondolat menetre csak néhány példa, már a cím sem semmi, ugye, hogy a mézes kenyér és a papírrepülő. Általában ilyen cím nem gyakori a szakmában. Nagyon röviden ugye a mézes kenyér effektus. Bocsánat, ugye a balassi kutatásban van két krux. A kis krux és a nagy krux. A kis krux az ugye az első 33 versnek a végén, hogy ott miért vannak azok a hiányok, most tényleg nem megyek filológiai részletekbe. A nagy krux, ugye, amikor a másoló beírja azt, hogy van még 10 istenes verse Balassi Bálintnak, de azok másút vannak, Jeftesz historiáját említi, mégis amikor ezt említi, egyszer csak a közepén a mondat megszakad, nincs folytatás, vagy következnek az istenes versek, amelyek általában nincsenek ott. Ugye ezzel sokat foglalkoztak. A megoldás, legalábbis a Vadai Pista féle megoldás, az a kis kruxsal kezdődik, amikor is ugye a mézes kenyér, amikor a ragacsos tenyerem miatt összeragadt két lap, de akkor ugye csak egy verzó meg egy rettó veszik el. Ebben szemben a megoldás a papírrepülő, mert hogyha kitépem a számtankönyvből, és állj meg egy pillanatra, szó szerint idéztem, számtankönyvből, ugye nem fizikakönyvből, nem irodalomkönyvből, számtankönyvből, ha kitépek egy lapot, akkor az két verzó, két rektó. És Pista bebizonyítja, hogy pont ezen a helyen az ív közepén vagyunk, tehát itt kieshet egy lap. Ha viszont ez kiesett és így történt, akkor megoldódik ebben az eltolással, megint nem akarok filológiai részletekbe menni, a nagy krux kérdése is. Idézem. Ha visszapótoljuk a négy lapot, azt tapasztaljuk, hogy a levélpár pontosan a D-ig füzet közepéről hullott ki. Ez lehet a fizikai megoldása a versiányoknak. Itt álljunk meg egy pillanatra, miért idéztem? Fejből is körülbelül el tudom mondani. Fizikai megoldása. Na most ez a lényeg. Tehát amit Pista rekonstruál, az annyiban nem új, hogy végül is a végkövetkeztetés, hogy nem a horvát Ivánféle 3x33, nem is a horvát Iván új javaslata, hanem lényegében a 2x33 plusz istenes verse koncepció az igaz eszme, ezt azért már Pista előtt elmondták egy párszor. Elmondták, de senki nem fizikailag bizonyította be. Pista egész tevékenységének a lényege, vagy az egyik sajátossága, nem állítom, hogy a lényege, ez a táblázatok, ívszámok, táblázatok, ívszámok, miből mi következik. Nem tagadhatná le a matematikai indítatást. A másik példám, közben nézem a Beckert, hogy rég benne vagyok az időben. A másik példám, erre nagyon jól emlékszem, 1991 Pécs, ahol én is tartottam előadást, de már nem emlékszem miről. Arra viszont emlékszem, és nem véletlen, hogy a Pista miről tartott, mert a Pista valami egészen furcsát állított. Azt állította, hogy a bécsi kiadás nem létezett. Na most hát Unterünsgesetz, szóval utána megbeszéltük a folyosón, hogy hát szegény kis kezdő gyerek, hát ugye 91-ben a Pista még nem volt egy nagy felkapott tudósát. Hát miért? Hát azért, mert valami töredékben maradt föl, ezért nem jelent volna meg. És hát úgy lesöpörtük az évet. Most ez azért izgalmas, mert egy bármilyen jó következtetés, bármilyen izgalmas logikai játékot mindig megcáfolhat, nagyon sajnálom, kérem, ilyen értelemben pozitivista vagyok, a való. Egyszer csak előkerül egy olyan adat, ami ellentmond a legtökéletesebb logikán. Igen ám, de itt a fordítottja következett be. Volt a logikai következtetés, és jött a való, amely nem megcápolta, nem igazolta. Egy évre rá, ugye Firenzében előkerült a bécsi kiadás, 1633, onnan tudjuk, mert azon van címlap és az évszámot, és kiderült, hogy pontosan ott ér véget, ahol a Marosvásárhely korzott kiadás, azaz Pistának igaza van, ezek soha nem jelentek meg, mint könyv, egy nyomtatvány töredékről van szó. Hölgyeim és uraim, ez a legritkább eset, hogy valaki így bedob egy ilyen következtetést, és rá egy évre valaki megtalálja ennek a bizonyítékát. Végül még egy dolgot szeretnék kiemelni. A istenes verse kiadása kapcsán ugye a Balassi Rimai Szenci Kertész Ábrahámra vonatkozó ötletet. Az úgynevezett kassai kiadásról 1665 van szó. Miért? Az valami elképzelhetetlen dolog, nem? Hogy előkerülnek könyvből, egy könyvből kiáztatott töredékek. Ezek a töredékek kiegészítik egymást, tehát 6., 7., 8. oldal, hogy ez ne egy nyomtatványból lenne. Élő ember erre nem gondolt. És akkor jött a Pista. Elkezdte vizsgálni. Egyik legfontosabb paramétere a moly foltok voltak, ahol kiderítette, hogy egyeseken van, másokon nincs. Márpedig akkor az nem lehetett egymás után. És bebizonyította, ami elég hihetetlennek tűnt, de így van, azt, hogy ez két kiadásból való töredék, amelyet kiáztattak. No, én csak azokat a, hogy mondjam, szerintem bravúros ötleteket akartam felelveníteni, amelyek oly jellemzők voltak Pistára. A hasonló jellegű írások igazolják, hogy ezt a kötetet tényleg feltétlen ki kellett adni, és rendkívül jó, hogy megjelent. És nem csak az irodalomtörténeti vonatkozások, a felfedezés számba menő ötletek, stb. Miatt, hanem a lektor módszere miatt. Tessék eltanulni Pistától ezt a módszertan, amellyel ő végig kötözködte a szakmát, és nagyon jól tette. Legyen áldott Pista emléke. Köszönöm figyelmüket!
Én is köszönöm a kötetet, hogy megjelenhetett minden részvevőnek. Péter már elmondta, úgyhogy nem ismételném. Péter inkább az Istenes ének egy kiadás történetével kapcsolatos dolgokat mondta el. Én inkább akkor a szerelmi költészettel kapcsolatosra térnék ki. Én nekem másfajta viszonyom volt a Pistához, én engem nem tekintett tanárának, inkább kollégának, és személyes emlékként annyit mondhatok el, hogy talán akkor fűződött szorosabbá kapcsolatunk, amikor 2005-ben a körmendiek kitalálták, hogy megünneplik a Batthyány uradalomnak Körmendre helyezésének évfordulóját, és hát én akkor kitaláltam, hogy nekünk ezen részt kéne venni azon a konferencián, ami akkor lesz, és szóltam Pistának is. De már késő volt ahhoz, hogy előadással bejelentkezzünk, tehát csak részt vettünk hallgatóként. De inspirált bennünket arra, hogy éljünk is, mert a rendező beleegyezett abba, hogy bár nem tartottunk előadást, de a kész idő közepbe bekerülhetnek a diásaink. Mindketten írtunk ebbe, de hát ez természetesen azzal együtt járt, hogy egy szállodában voltunk napokig a konferencia idején, és ugye ezt egy fontos tényezőnek mondom, hogy amikor a kutatók az egyik közelebb is kerülnek egymáshoz, beszélgetünk, hát természetesen miről beszéltünk Balassiról. És hát az a Batthyány konferencia egy kicsit őt abba az irányba vitte, hogy a Batthyány család és Balassi kapcsolatát is erőteljesebben megvizsgálja. És annak a konferenciának a kötetével olyasmiket írt, ami körülbelül annyit jelent, hogy van egy kialakult elképzelés arról, hogy a Balassa kódexnek az anyaga valamikor 1610 körüli állapotot tükröz, és hogy különböző álláspontok arra, hogy Balassi mikor zárhatta le, és körülbelül arra jutott, hogy 1593-ban, amikor levél tanúság is van arról, hogy Batthyány Ferencnek küldözgette az elkészült versét, sőt, ugye az a saját kezű versfüzér, amelyik 5 darabot tartalmaz, az valószínűleg olyan levélnek volt a melléklete, ugyanolyan papíromban, ha átvilágítjuk a vízzel is ugyanaz, amelyben ugye többek között azt írta, hogy jöttek valami új versek az elmémre, nem rosszak bizony, amit én gondolom. Tehát ő azt következtette, hogy eleinte csak Batthyány Ferenc kérésére küldözgetett verseket, majd a felhasználó, akinek tulajdonképpen Balassi, talán mondhatnánk azt is, hogy addig csak ösztönös költő volt, és ekkor ébredt tudatára annak, hogy ennél többről van szó, hogy valahol a Batthyány Ferenc inspirációjának köszönhetően állíthatta először össze azt a kötetet 1593-ban. Tehát ez az egyik, hogy ezzel is foglalkozott, hogy a szerelmi versek ügyében mi a helyzet. Kétségtelen a kötet is ezt mutatja, hogy az istenes versekről szól a legtöbb benne. Sokat mondó az is, hogy ugye Klandiszai Tibor volt az, aki az istenes versek rendbetételéhez megírta a híres hozzászólását, és amikor a sárospataki Balassi konferencia volt a kerek évfordulóján, Balassi születésének 450. évfordulóján, akkor ugye hozzászólás a hozzászóláshoz címmel írt. Tehát ő ezt vitte tovább. Tehát itt egy kicsit most ehhez is kapcsolódhatunk, hogy a Klandiszai féle dolgot próbálta továbbfejleszteni. Izgatta őt a szólvilogram probléma is. De térjünk vissza még a szerelmi költészethez. Ugye az egyik komoly kérdés, ami minden Balassival kapcsolatos kutatásban felmerül, az Euryalusz és Lukrécia szép históriának a kérdése. Erről csak annyit, hogy annak idején Szilády Áron, amikor először adta ki Balassi verseit, ugye ez a felfedezést követő volt, 1874-es felfedezés után 5 évvel 79-ben, akkor ő úgy érezte, hogy az Euryalusz és Lukrécia nagyon hasonló hangon szól, mint a szerelmi költészet, és belehelyezte a Balassi kötet végére az Euryalusz és Lukréciát. Ha így maradt volna, akkor valószínűleg ma tanítanák a gimnáziumban, mert a Balassi művének tartanak. Csak ugye jött a négyesi féle kételj, ami aztán megcáfolódott az új jelöltel, és a mai napig szólóan lebeg a dolog, hogy van, aki azt gondolja, hogy Balassi a szerző, valaki pedig azt, hogy nem. Itt kettőnk között is van ebben nézeteltérés. És Vadai Pistának talán az utolsó előadása, amit az intézetben hangzott el, az pont erről szólt, hogy a Krusit Ilonához szóló verset vizsgálta meg, és abban előforduló toposzokat megtalálta az irodalmi mintában, mégpedig a II. Piusznak, az Eneas Sidius Piccolomininek a De Dogus Amantiában. És ebből gondolta azt, hogy azért ennyire már talán nem lehetett Magyarországon sok ember, aki ezt olvasgatta, hogy, és ráadásul korai vers a Krusit Ilonához, ezt tudjuk, mert Krusit Ilonáról szóló levelek is vannak, Tehát számomra ez egy nagyon maradandó dolog volt, hogy Pista talán, nem is tudom, azt hiszem kimondta, hogy ő is eldöntötte, hogy ennek alig, hanem Balassi művének kell lennie. De a kérdés most is nyitva van, mert az ugye a filológusoknak a konszenzusa kell ahhoz, hogy egy ilyen kérdés eldőljön, és én úgy gondolom, hogy talán ennek valóban az volna jelentősége, hogy amennyiben egy nagy szerzőhöz kapcsolódik egy ilyen mű, akkor az lehet esetleg gimnáziumi tananyag is, így pedig nem az. És egy jelentős műről van szó. Igazából úgy gondolom, hogy ennyit tudnék hozzáfűzni a kötethez, amelyben kétségtelenül a domináns dolog olyan, amit az, hogy mondjam, átlag filológusok számára is egy kicsit nehezen követhető mikrofilológia van, különösen a szövegkiadások sztemmájának a történetében. Tehát nem állítom azt, hogyha most már tényleg a könyvet mutatjuk be, hogy ez egy könnyű olvasmány. Tehát kifejezetten, ha úgy veszem, akkor arra jó, hogy valaki tanuljon belőle, hogy hogy lehet elmélyedni az ilyen filológiai mélységekbe, vagy pedig aki azért többet tud ebben a dologban, az jobban felfrissíti az emlékeit. És hát másik dolog, amit még szeretnék kiemelni, hogy hát azért az a Balassi Bálint, akiről még mindig ilyen vastag tanulmányköteteket lehet kiadni, akkor azért az nem akárki. És jó, hogy Pista, aki nálam pont 10 évvel volt fiatalabb, talán tekinthetném most ezt a 60. születésnapjának az ünnepére, ha élne, ő a neki szabott időhatárban tényleg olyan sok mindent tett hozzá Balassi életének és munkásságának a kutatásában, a adatokban és gondolatokban, hogy hálásak lehetünk neki voltában is.
Én is oda én annyit tennék hozzá, hogy Vadai István, amikor meghalt, az Irodalomtudományi Intézet munkatársa volt. Ez általában nem volt így az ő pályáján, az ő pályafutásának túlnyomó többségét a Szegedi Egyetemen töltötte, különböző munkálatokkal, különböző szervezeti keretekben, főként különböző jogi kategóriákban. Nem is volt unikális, mert egyszer korábban 3 évig ő már volt az Irodalomtudományi Intézet aspiráns ösztöndíjasa, de túlnyomó részt nem. Vagyis kézirat hagyatéka is Szegeden van, ugye a Szegedi Egyetemi Könyvtár repozitóriumában helyezték el. És most tulajdonképpen egy kis magyarázat ahhoz, hogy az Irodalomtudományi Intézet hol, hogyan, miért és főleg milyen célok érdekében lép be a hagyaték gondozásának, ápolásának a történetében. Nem az Irodalomtudományi Intézet intézményi érdekét tekintve lép be, hanem egy másik aspektusból, egy olyan aspektusból, amelyet én mindig különlegesen fontosnak tartok, és a döntéseimnél, az irányvételeimnél, a közös irányvételeimnél állandóan szem előtt tartom. A magyar irodalom tudománynak, mint olyannak, vannak egyetemleges érdekei, amelyek az ezen a pályán munkálkodó pályatársaink mindegyikének az érdekében állnak, és amennyire csak lehetséges, az Irodalomtudományi Intézet mindig megpróbál a teljes hazai irodalomtudomány javára és képviseletében cselekedni. Most egészen bizonyosan ez a helyzet. Ennél nyíltabb és egyenesebb azért nem lehetek, mert vannak titkaink, és ami ma még titok marad, ugye most csak egy könyvet leplezünk le, mindjárt fel is mutatom, ami ma még titok marad, azt novemberben, ha jól emlékszem, november 17-én fogjuk leleplezni, amikor is az ezévi tudomány ünnepét fogjuk megtartani, az ELK többi kutatóintézetében, kutatóközpontjában is, és az Irodalomtudományi Intézetben is, és akkor lesz egy olyan speciális fókuszpontunk, ahol mindenki a homlokához csaphat majd, és azt mondhatja, hogy aha, szóval erről van szó. A teljes régi magyaros szakma, a kora újkor kutató mezőnye valami olyat fog ajándékba kapni Vadai Istvántól az Irodalomtudományi Intézet közvetítésével és közreműködésével, amelyre régóta várunk, vártok, amely elemi segítség lesz a munkátok műveléséhez, amelyre mindig vágytatok, amióta számítógép van a világon, és amely vágyatok, tehát november 17-én beteljesedik Vadai munkájának eredményeképpen. Erről most csak ennyit. Akkor íme itt a kötet, amelyet ma szeptemberben tudunk megünnepelni, ugye a humanizmus és reformáció sorozatnak frissen megjelent darabja. Annyira frissen, hogy az első példányok ma érkeztek meg ide a Ménesi útra, és most foghatjuk a kezünkben őket, hogy mikor, hol lesz megvásárolható, hát például ma és itt nem, de azt javaslom, hogy tegyétek meg és keressétek a kötetet, vásároljátok meg. Nagyon nagy köszönet az elkészítőknek, különösképpen Sándornak, akiben ugye a örökösök, a hagyaték, lelkiismeretes ápolói, gondozói, a család is megtalálták a bizalmi letéteményes szemét, és amelyben a korhújkor kutatásának irodalomtudományi mezőnye is megtalálta azt a hiteles szemét, aki e féléket tesz, tehát hátrahagyott kéziratokat egységes szerkezetbe foglalva, a dokumentáción rengeteget változtatva, hiszen úgy, ahogy Köllesz Chicagóba van átírva, a Vadai Pista életművének a jelentős része nyomokban sem tartalmazott Chicagót, ezt megelőző időszakban készült, mutatózva van, ellátva minden technikai kellékekkel, van benne egy vadai bibliográfia, stb. Tehát amit elküldött készíteni a kötettel, azt Fazekas Sanyi készített el, nagy köszönet érte. Nagy köszönet azért, hogy a sorozat folytatódik. Hát ez is megér néhány mondatot. Ez itt a Humanizmus és Reformáció sorozat 39. kötete, és ennek a sorozatnak a 39 kötet ideje során mindösszesen két szerkesztője volt, Klancai Tibor, majd Jankovics József. Azt gondoltam, azt reméltük, ebben lehetett bizakodnunk, hogy amikor majd bemutatjuk ezt a kötetet, akkor Jankovics Jóska is itt ül, és a könyv bemutató részeként elmondja majd, amit a kötetről gondol, hiszen a kéziratnak nagyon figyelmes olvasója volt, lektorként megnevezve szerepel a Kolofon oldalon, tehát amit sorozatszerkesztőként, sőt, kiadói szerkesztői minőségben el lehet végezni egy kézirattal, azt Jóska megtette ezzel a kötettel. Hát már nem lehet itt közöttünk, hogy sorozatszerkesztő gazdaként elmondja, kontextualizálja, képbe hozza mindazt, ami ebben a kötetben található. Mi így együtt, még mindig egy fél Jankovicssal sem felérvén ezt próbáltuk megtenni helyette. És hát próbáljuk megtenni még azt is, amit most egészen világosan jeleznem kell, hogy természetesen a sorozat megy tovább. Humanizmus és Reformáció című sorozata az Irodalomtudományi Intézetnek lesz a továbbiakban is, abban részint monográfiák, részint tematikusan erősen összerendezett, szinte monográfikus igényű tanulmánykötetek fognak megjelenni. Ezen kötetek között lesz olyan, amelyet az Irodalomtudományi Intézet munkatársai írnak majd, és lesz olyan, mint ahogyan a 39-ből legalább a fele, de inkább több ilyen, amelyet külső munkatársak írnak, a hazai irodalomtudomány követ el, és az Irodalomtudományi Intézet logisztikai infrastruktúrás háttér támogatóként a kiadói szerkesztői feladatokat teszi belé ahhoz, hogy másnak, más intézményeknek, más intézményekben pályát befutó kollégáknak is elkészülhessenek publikációi, tehát folytatjuk a dolgot. Nem a 39 kötet, hanem majd a 78. kötetnél, amikor tartunk, majd akkor is el kell mondanunk, hogy az is volt valami, amikor beléptünk valakinek a nyomdokaiba, és tovább vittük a kezdeményezést. Még egy egészen személyes dolgot a végére, és ez a három úr közül csak a Péterre tartozik, vonatkozik. Amikor a Péter Balassiról beszélni hallom, az én fülemben az nem hangozhat másként, mint az 1980-as évek közepén, amikor először hallottam beszélni Balassiról. Ugyanebben az épületben, nem itt fönt az emeleten, hanem lent az alaksorban, ahol én ötvös kollégista diák, ő meg tapasztalt szakember, már a pályán elő haladott állapotú kutató, aki az ötvös kollégiumban órákat vállalt, hát először mond be engemet, és még egynehányunkat, igazán mondhatom, kevesünket a Balassi kutatásnak a regisztereibe. Amit Balassiról magam tudok, azt tőle tudom, és amennyire eligazodom a Balassiban, éppen annyira igazodom el, amennyire Péter már akkor eligazodott. Ami a 90-es évektől kezdve történt, azt próbáltam magam is követni a saját fülem hegyezésével, de hogy kontextusba állított, elindított ezen a úton, az egészen bizonyosan Péter volt. És ha az volt egy ilyen beszélgetés, amikor a Vadai Pista azt mondta neked, hogy a mesterének tekint, hát akkor itt van most még valaki, aki ezt a szemembe is mondja, örülök, hogy ezzel is kiegészíthetjük az alkalmat. Szerintem amit meg lehetett tennünk a kötet körül, azt most megcselekedtük, és akkor engedjétek meg, hogy ezt a könyvben mutató rendezvényt én most lekerekítettnek és perfektulátnak minősítsem. Kérem és javaslom a közönség minden tagjának, hogy személyes stúdiózással vegye birtokba a Vadai életmű egy nagyon jelentős darabját,